Hadd legyünk ma délután teljes reménységgel, illetve teljes elvárással Isten színe előtt összegyűlve, abban a hitben és bizalomban, hogy ő jelen van, hogy megerősítse, illetve igazolja az ő szavát, és beteljesítse az ő ígéreteit. Mielőtt imádkoznánk, hadd olvassunk fel a Jeremiás 17. fejezetéből néhány ígeverset. Jeremiás 17. fejezete a 12. verstől kezdve. Talán megkérhetem, hogy felálljunk, miközben olvasunk. Jeremiás 17. fejezete a 12. verstől. Ó, dicsőség trónja! Kezdetektől fogva fennkölten magasztos, te szentélyünk helye, ó Izrael reménysége, Uram! Mindazok, akik elhagynak téged, megszégyenülnek, és akik elpártolnak tőled, azok neve fel lesz írva a földre, vagy a föld porába, mert elhagyták az élő vizek kútforrását, az Urat. Gyógyíts meg engem, Uram, és így meggyógyulok. Segíts meg engem, és így segít veled rajtam, mert te vagy az én dicséretem, vagy hírnevem. Ime amazok ezt mondják nekem, nossza, hol marad az Úr fenyegető szava, ha teljesüljön be? Én azonban nem vonakodtam, nem kerestem kibúvót a te szolgálatod pásztori tisztségéből, és nem óhajtottam a szerencsétlenség napjának beálltát. Te jól tudod azt, amit az ajkaimon elhangzott, ami az ajkaimról elhangzott, az kitártan áll a szemed előtt. Ne tegyél engem teljesen reménytelenné. Te vagy az én menedékem a nyomorúság napján. Hadd szégyenüljenek meg az én üldözőim, de ne én. Hadd legyenek ők azok, akik leverten, csüggetten ott állnak, de ne én. Hozd rájuk a szerencsétlenség napját, és zúzd össze őket kettős megsemmisüléssel. Hadd csendesedjünk el az imádságra. Mennyi atyánk, együtt járulunk a te szent arcod elé, ó Istenem. Mégpedig hitben tesszük ezt, abban a névben, amely minden név fölött való, ami szeretett Urunk és üdvözítőnk Jézus Krisztusunk nevében. És kérjük a te jelenlétedet és a te áldásodat is. A te szent szellemet vezetését ajándékozz meg kegyelemmel a szólásra és kegyelemmel a meghallgatásra. Távolíts el tőlünk minden olyan szellemet, amely nem Istentől való. Oldj fel minden bűbájt, törj meg minden némű átkot, gyógyíts meg minden betegséget, ments meg minden egyes bűnöst, és nyilatkoztasd ki magad közöttünk, mint aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Eszközöld ki a te tökéletes ígéd által a tökéletes hitet bennünk kegyelemből. Úgy önmagunkat, mint ezt az egész Isten tiszteletet is, és az egész termet vagy helyiséget a bárány vérének oltalma alá helyezzük, és kérünk téged, Uram, hogy a tied legyen a győzelem ebben az összejövetelben is, és nyilatkoztasd ki magad a te hatalmadban és dicsőségedben. Neked mondok köszönetet, hogy megérintetted a testemet, és felgyógyítottad a lelkemet is. Köszönöm ezt neked. Hadd legyen, hogy minden testvérem és testvérnő új bátorságot merítsen, és legyen tudatában annak, hogy te élsz, és kiállsz a te szavad mellett, és kinyilatkoztatod magad azokban, akik beléd vetik a bizalmukat. Köszönök neked mindent a Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Miközben ezt a kórust énekeljük, nem tudunk nem arra gondolni, hogy Isten mit tett a mi nemzedékünkben. És egészen különleges módon a Branham testvér szolgálatán keresztül, amely során igen, minden Isten tisztelet előtt, szerte a világon, minden országban, minden nemzetben ez a kórus énekelve lett. És a dicsőséges dolog az volt, hogy utólag a hit előfakadt a prédikációból, és Isten meg tudta erősíteni, igazolhatta az ő ígéjét. És mostanában nagyon sokat kellett gondolkodnom azon, hogy hogyan tudunk lehetőséget adni Istennek, hogy a prédikáció után megerősítse, igazolja az ő ígéjét, hogy ne menjünk haza a prédikáció meghallgatása után anélkül, hogy megadjuk neki a lehetőségét, hogy igazolhassa az ő ígéjét. Ez ötlött a szívembe, és remélem, hogy Isten szelleme az, amely így vezet engem. Arra gondoltam, hogy az Isten tiszteletnek ezt a részét az ígehirdetés után lezárjuk, és akkor a többi időt mindazokkal együtt, akiknek van idejük, akik imádkozni akarnak, valamint az összes beteggel és szenvedővel együtt maradjanak vissza, hogy végig mehessünk a sorokon, és imádkozhassunk a betegekért. Egyszerűen így vagyok vezettetve ebben a dologban, nem az emelvényen, a szószéken egy előadással szerepelni, hanem lemenni és együtt imádkozni azokkal, akikben megvan a vágy erre nézve. És meg vagyok győződve arról, hogy Isten igazolni fogja az ő szavát, és be fogja váltani az ő ígéretét. Nagyon sokáig vártam arra, hogy belsőleg megtudjam, mi hogyan legyen elvégezve. Nem elég csak tudatában lenni annak, hogy egy feladatot, illetve egy megbízatást kaptál arra, hogy imádkozz a betegekért, hanem tisztában kell lenned azzal is, hogy ezt milyen módon kell megtenned. És ebben a dologban lehet, hogy mindenki másképp van vezettetve, de én alapvetően azt szeretném, hogy az Úr legyen az egyetlen, aki mindenben, amit Isten tesz, ő részesüljön a tiszteletben és a megdicsőlésben. És amikor elérjük azt az időpontot, amikor a hitnek ez a légköre birtokba vesz bennünket, és már nem kell magunkat semmire sem kényszeríteni, hanem az íge hirdetés alatt belekerülünk ebbe az élő, tökéletes hitbe, akkor minden lehetséges annak, aki hisz. De ha még mindig segítenünk kell rajta, akkor ez valahogy nem volt elég ahhoz, hogy eljussunk arra a pontra, ahol Isten már igazolni tudja az ő ígéjét. Amint tudjátok, a Branham testvér szolgálatában volt valami nagyon rendkívüli dolog. Az Úr megajándékozta őt azzal a különleges ajándékkal, hogy a prédikáció után felerősítette az emberek hitét azáltal, hogy képes volt kinyilatkoztatás által elmondani nekik, hogy honnan jöttek, kik voltak, milyen betegségben szenvedtek. És épp éppen az isteni kinyilatkoztatásnak ez az ajándéka volt az, amely spontán módon egyik pillanatról a másikra az imádkozásra érkezők hitét erre a csúcspontra juttatta, amelyben minden dolog lehetséges volt. De aztán Branham testvér megtette ezt a kijelentést. Azt mondta, Isten azért adta nekem ezt az ajándékot, mert a prédikálással nem voltam képes eljuttatni az embereket abba a helyzetbe, hogy a hit elérhesse ezt a csúcspontot. De aztán azt mondja, ha valaki Istentől elhivatott arra, hogy az íke hirdetés által eljuttassa, vagy kieszközölje a hitet erre a csúcspontra, akkor ugyanazok a dolgok lehetségesek, és ugyanazok a dolgok megtörténhetnek. Én képtelennek látom saját magam arra, hogy a prédikációban ilyen hitet felépítsek, vagy kieszközöljek. De hiszem, hogy Isten egy egyszerű, együgyű prédikáción keresztül ki tudja munkálni az élő hitet a te szívedben és az enyémben, és hogy ez a hit eléri a csúcspontját, amely során minden dolog lehetségessé válik, és mi valóban megláthatjuk Isten dicsőségét. Tudjátok, Isten nem hiába vezet ilyen mély útakon. Hogy mindez mit jelent az életemre nézve, azt senki sem tudja megérteni, ha csak nem lett hasonló módon, hasonló utakon vezetve. De teljes szívemből hálás vagyok Istennek, az Úrnak, és csak azt kívánom, hogy áldjon meg minket együtt, és velünk együtt mindazokat, akik szeretik az ő megjelenését, akik elhitték az ő üzenetét, akik követik őt, bárhova is vezesse őket ebben az időben. Ha netalán lennének itt ma néhányan, akik először vannak itt, akkor különösen üdvözlünk benneteket, és szívből kívánjuk Istenünk áldását nektek, és mindazoknak is, akik hallani fogják ezt a prédikációt, akár a Svájcban, akár Ausztriában, akár a Szövetségi Köztársaságban, akár Kelet-Európában, bárhova is elkerülnek ezek a hangszallagok. Isten áldjon meg mindenkit az íge hangzása alatt, és találkozzon is velünk. Szeretnék még röviden kitérni néhány gondolatra a Jeremiás próféta emez ígéjéből, mert majd áttérünk az új szövetségre. Itt a próféta, akinek új szintén sok mélységen kellett átmennie, kifejezésre juttatja azt, amivel Isten szelleme ihlette őt. És különösen a 16. vers érintette a szívemet. Én azonban nem vonakodtam, nem kerestem kibúvót a te szolgálatod pásztori tisztségéből. Éppen ez a kijelentés az, amely nagyon is meghatott engem. Itt a próféta nem azt mondja, hogy az én szolgálatomban, hanem Istenhez intézően azt mondja, hogy a te szolgálatodban. Isten elrendelt, vagy állított a gyülekezetben apostolokat, prófétákat, pásztorokat, tanítókat és evangélistákat. Ezek nem az ő szolgálatukban állnak, hanem Isten szolgálatában, hogy felépítsék a gyülekezetet, és alkalmassá, vagy cselekvőképessé tegyék a gyülekezetet arra, hogy a hitben előre haladhassanak, és különösen ebben az időben. Már most, ha itt a pásztori tisztségről van szó, én azonban nem vonakodtam, nem kerestem kibúvót a te szolgálatod pásztori tisztségéből. Tudjátok, néha a hívő emberek azon az állásponton vannak, hogy egyáltalán semmi sem érinti többé azokat, akik hitre jutottak, hogy ők a hegyek fölé emelkednek, hogy a felhők fölött lebegnek majd. De amikor Isten embereinek és Isten népének megpróbáltatásait és mélységes útjait látjuk, Isten épp éppen azzal és akkor tette próbára a hitüket, amikor az a mélységeken keresztül vezetett. És Jeremiás prófétának is ezt kellett megtapasztalnia, aki elolvasta ezt a történetet, vagy Jeremiást egyáltalán, az tudja, hogy miről volt szó. Úgyhogy Jeremiás még azt a napot is elátkozta, amelyen megszületett. Ezt olvassuk a 20. fejezet 14. versétől. Itt ez áll írva. Átkozott legyen az a nap, amelyen születtem. Maradjon áldatlan az a nap, amelyen anyám életet adott nekem. Átkozott legyen az az ember, aki azt az örömhírt vitte apámnak, egy gyermek, egy fiúgyermek született neked, és ezzel nagyon megörvendeztette őt. Ezzel kívánt neki boldogságot. Legyen ennek az embernek olyan a sorsa, mint azoknak a városoknak, amelyeket az Úr könyörtelenül elpusztított. Hallja reggelente a jajkiáltásokat, délben pedig a háború zaját. Miért nem hagyott ő, Isten, meghalni engem már az anyám méhében, úgy, hogy anyám lett volna a sírom, és méhe örökké hordozott volna engem? Miért jöttem a világra anyám méhéből? De hiszen csak azért, hogy megtapasztaljam a fáradtságot és a szívfájdalmat, és hogy napjaim szégyenben teljenek el. Látjuk tehát, hogy ez a próféta, akiről az első fejezetben az van írva, talán el kellene ezt is olvassuk összehasonlításképpen, mert itt az Úr a legcsodálatosabb módon szólítja őt meg. Végül is ő volt az, aki azt mondta, hogy még túl fiatal vagyok. Hadd olvassuk el a Jeremiás első fejezetének 4. versétől. Hanem az Úr szava a következőképpen intéződött hozzám. Még mielőtt megformáltalak téged az anyamében, kiválasztottalak, eleve elrendeltelek téged, és mielőtt megláttad volna a napvilágot, felszenteltelek téged prófétává jelöltelek ki a nemzetek számára. Akkor így feleltem. Ah, Uram, én Istenem, imé vett tekintetben, hogy nem vagyok járatos a beszédben, mivel hogy még oly fiatal vagyok. De az Úr így válaszolt nekem. Ne mondd, hogy még olyan fiatal vagy, mert mindenhová, ahova én elküldelek téged, oda el kell menned, és mindazt, amivel megbízlak téged, el kell mondanod. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, azért, hogy megőrizzelek téged. Így hangzik az Úrnak kijelentése. Erre fel kinyújtotta az Úr az ő kezét, és megérintette vele a számat. Akkor az Úr így szólt hozzám. Ezennel a szádba helyezem az én szavaimat. Erre nyugodtan lehet egy halleluját mondani. Isten az Úr elhívta ezt a Jeremiást, és látjuk, hogy egy különleges küldetése volt a nemzetek számára, és nem szívesen ment el, illetve ellenállása volt, hogy menjen. És később rájövünk, és felismerjük, hogy Isten útja nagy nehézségekkel jár, hogy a legmélyebb mélységeken vezet keresztül. Egy ember, akinek olyan dicsőséges hivatása volt, eljut a kétségbeesés állapotába úgy, hogy fel kell kiáltania a nap, amelyen születtem, maradjon áldatlan. Mi volt az pontosan? az ő legmélyebb szorongásában kifejezte az ő szívének kiáltását. De ez még nem volt a vége. Ha tovább olvasunk, azt látjuk, megállapíthatjuk, hogy Isten csodálatos módon kivezette őt mindezen megpróbáltatásokból, minden próbatételekből, és újból megáldotta, megerősítette, és újra áldássá tette őt kegyelemből. Még egy nagyon-nagyon fontos gondolat itt a 17. fejezetben, ami az új szövetségre vonatkozik, illetve arra, amit a mi üdvözítőnk tett. Itt van a Jeremiás 17. fejezetének 13. versében. Ó Izrael reménysége, Uram! Mindazok, akik elhagynak téged, megszégyenülnek, és akik elpártolnak tőled, azok neve a földre, vagy a talaj porába lesz írva. Amint tudjátok, amikor egyszer az emberek odajöttek az Urunk elé, és megvádoltak valakit, ő meghajolt, vagy lehajolt, és egyszerűen csak írt a homokba, a porba. A porba írta azoknak a nevét, akik elpártoltak tőle, és amikor felállt, megkérdezte a megvádolt asszonyt, már most hol vannak a te vádlóid? Ő pedig azt felelte, mind elmentek, tova tűntek. Tudjátok, ő pedig azt felelte, mind elmentek, én sem, tehát az Úr azt válaszolta, én sem vádollak, menj és ne védkezz többet. Tudjátok, már az Ószövetségben, akár Mózesnél, akár a prófétáknál, akár a Zsoltárokban, mindenütt megtalálható a Jézus Krisztusról szóló dicsőséges evangéliumnak egy része. Amint már oly sokszor mondtam, az Úr Jézusnak és az apostoloknak nem volt még egyáltalán egy új szövetségük, amelyből prédikálhattak volna. Nekik az Ószövetséget kellett venniük, hogy abból hirdessék Jézus Krisztus dicsőséges evangéliumát. Ó, az Új Szövetségben annyi hely juthatna eszünkbe. De hadd menjünk át az Új Szövetséghez, mégpedig a 2. Timóteus 2. fejezetéhez, és itt hadd vizsgáljuk meg alaposan ezt a fejezetet, hogy Isten szelleme szóljon a szívünkhöz rajta keresztül. 2. Timóteus 2. a 7. verssel kezdve. Törekedj arra, hogy a szavaim jelentőségét megértsd. Felfogd, még már pedig az Úr minden esetben megadja neked a megfelelő betekintést. Álljunk meg ennél a versnél. Az apostol a szellem által az ő munkatársához, ez esetben Timóteushoz intézi az ő levelét, ma ez az íge hozzád és hozzám intéződik. Itt az van mondva nekünk, hogy ragadjuk meg a szavak jelentőségét, majd kifejti a gondolatot. Az Úr majd minden esetben megadja neked a helyes megértést, illetve a megfelelő betekintést. Nem csak egy esetben, nem csak egy dologban, hanem az Úr majd minden esetben megadja neked a helyes megértést, illetve a megfelelő betekintést. Tehát azok számára, akik az Úr követésében állnak, nincs egyetlen egy olyan eset sem, amely kimaradt volna, amelyről az Úr ne adta volna meg nekünk kegyelemből a megfelelő időben a megfelelő felismerést és megértést, a megfelelő betekintést. Hadd olvassunk tovább a 10. verstől. Ezért én is álhatatosan elviselek mindent a választottakért, hogy ők is elnyerjék az üdvösséget, amely Krisztus Jézusban van megalapítva, az örök dicsőséggel egyetemben. Pál apostol nem az elhivatottakhoz intézte az ő beszédét, ő a kiválasztottakhoz fordult. Az ő szolgálatát úgy tekintette, mint egy a kiválasztottakhoz intéző szolgálatot, azokhoz, akiket Isten már a világ megalapítása előtt eleve elrendelt. Az ő számukra voltak szánva az íge mélységes titkai. Ők betekintést kaptak a szentek szentjébe. Hozzáférésük és rálátásuk volt arra, amivel Isten akkoriban kegyelemből megajándékozta őket. Ma ez az íge szava ránk vonatkozik. Ezért én is mindent álhatatosan elviselek a választottakért. Nos, én felteszem nektek a kérdést, hogy vajon milyen célból lett elküldve a végidők üzenete? Kinek szól, kihez intéződik? Ki fogja elfogadni, kicsoda fogja elhinni Isten kinyilatkoztatott ígéjét? Vajon nem csak azok lesznek-e azok, akiknek Isten megnyitotta a szívét, akiket magához vonzott, akiket már a világ megalapítása előtt látott és szeretett? Csak azok szerethetik őt újra isteni szeretetében, akiket először ő szeretett. Minden más egyéb, csak egy ajakvallomás. Azonban ott, ahol az Isten által adott üzenetet befogadják, ott szem előtt kell tartanunk, hogy nem csak az elhivatásunk, hanem a kiválasztottságunk is megalapozódjon, mégpedig kegyelemből. Ezért én is álhatatosan elviselek mindent a választottakért, hogy ők is elnyerjék az üdvösséget, amely Krisztus Jézusban van megalapítva az örök dicsőséggel egyetemben. Én nem tudok nem hinni abban, hogy Isten elküldte egy üzenettel a hírnökök. Így a Jelenések könyve 2. és 3. fejezete szerint minden korszakban csak azok hallhatták meg ezt az üzenetet, akiknek volt fülük meghallani azt, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. Csak azok, akiknek Isten megnyitotta a szívét. Ők befogadták, elfogadták. Úgy az üzenetet, mint az üzenet hordozóját is. Az összes többiek elhaladtak figyelembevétel nélkül mellette. Az ígéret kizárólag hozzájuk intéződik. Azokhoz, akik győznek, nem az elhívottakhoz, hanem a kiválasztottak tartoznak majd a győztesek közzé, és részt vesznek az első feltámadásban. És megvan írva, ők győzedelmet arattak a bárány vére és az ő bizonyságtételük ígéje által, és nem szerették az ő életüket. Testvérem és testvérnő, talán már eljött számomra is az az idő, hogy feladjam az életemet, és hagyjam, hogy minden megtörténjen velem, hogy semmi se maradjon meg abból, ami lehetnék, hogy Krisztus testet ölthessen én bennem. És ne az ember legyen az, aki előtérben van, aki látszik, és ne legyen az, hogy feltekintünk egy emberre, hanem hogy Istent halljuk és lássuk az írás szava szerint a János evangéliumának 17. fejezetében a megdicsőlés hegyén. És ők senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Már nem néztek Mózesre és Illésre, már csak azt az egyet látták, akiről Mózes és Illés beszélt. és így kell ennek most is lennie velünk a végen. Engem elfelejthettek, de emlékezzetek meg az Úrra és az ő szavára, amit mondott. Mert az ő szava megbízható és végleges. És mi hisszük, hogy Isten ezt megerősítette, illetve igazolta, és elpecsételte az ő tanítványainak szívében. Ézsás próféta így kiált fel, pecsételd el a proféciát a te tanítványaid szívében. Aztán azt mondta, az, amit Isten kinyilatkoztatott a pecsétek által, a te és az én szívemben elpecsételtetik, és senki sem veheti ki onnan, belőled és én belőlem. Ó, az Isten gondolatai, mélyek és csodálatosak. A 11. versben ez áll. Határozottan. Megbízható, bízalomra méltó az íge. Határozottan. Itt senkinek sem kell kérdőjel tenni. Ha ővel együtt meghaltunk, ővel együtt fogunk élni is. Úgyhogy csak azok élhetnek, akik meghaltak. A mi földi felfogásunk szerint azt mondanánk, nos igen, a halott személy már nem él, hiszen meghalt, hogy többé ne élhessen. De tudjuk, hogy mi itt a tét. Aki meghalt önmagának, aki képes a régi óembert Krisztussal együtt a halálba adni, az Krisztussal együtt fel lesz támasztva egy új életre kegyelemből. Ha tehát Krisztussal együtt meghaltunk, akkor vele együtt fel is lettünk támasztva egy új életre. Ezért van itt ez a drága íge szava. Ha ővel együtt meghaltunk, ővel együtt fogunk élni is. Ha álhatatosan kitartunk, úgy ővel együtt uralkodni is fogunk. A Jakab 5. fejezetében van írva minden valószínűség szerint a Jób álhatatos kitartásáról. Itt azt olvassuk, ha álhatatosan kitartunk, és hat legyünk ma egészen őszinték egymás között. Egyszer az egyik hever leverten a földön, és egyszer a másik. És nekünk szükségünk van az egymással való közösségre, hogy újra felépítsük egymást, hogy megerősítsük egymást a hitben. Ezen is el kell gondolkodnunk. Néha elgondolkodom azon, és különösen azok, akik a szétszóródásban élnek, azok vannak a szívemen, akiknek nincs senkiük, akivel éppen elbeszélgethessenek, és elmondják az Úrnak. De milyen jótékony hatással van az, ha valakinek van bízalma egy testvérnőnek a testvérnőhöz, egy testvérnek a testvérhez, és amikor el lehet mondani, figyelj, én most elértem a mélypontot, és ez esetben a testvérnek vagy a testvérnőnek biztosan lesz néhány vigasztaló, felemelő és bátorító szava. És hirtelen rájövünk, hogy mit jelent. Erősítsétek meg az elgyengült, az ellankadt kezeket és a fáradt térdeket. Én tudom, hogy mit jelent. Erősítsd meg az elgyengült kezeket és a fáradt térdeket a betegségem után, amikor a térdeim összeestek alattam, a kezeim pedig lehanyatlottak, és nem tudtam többé használni őket. Én tudom, hogy milyen hálás az az ember, akinek újra megerősödnek a térdei, és újra megerősödnek a kezei. És Isten fel akar használni bennünket erre egymás között is, hogy bensőségesebbé tegye a közösségünket. Aztán meg van írva, ha mi megtagadjuk őt, ő is megtagad minket. Ha mi hűtlenek vagyunk, ő mégis hű marad, mert ő önmagát nem tagadhatja meg. Hát nem egy dicsőséges szava ez az ígének. még ha valahogy mégis bekövetkezne a hűtlenségnek időszaka, Isten a maga részéről nem szegheti meg az ő hűségét. Ő örökre megtartja az ő szövetségét, amelyet a Golgota keresztjén kötött az öveivel, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Mindazonáltal Isten hűséges szíveket akar adni nekünk. Ő fel akar erősíteni kegyelemből, álhatatos kitartással, felövezni bennünket úgy, hogy előre tudjunk menni. A 14. verstől ezt olvassuk. Erre emlékeztes mindenkit, és figyelmeztesd, vagy buzdítsd őket Isten színe előtt, hogy kitartóan, vagy álhatatosan buzdítsd, hogy ne bocsátkozzanak szavak miatt vitába, vagy civakodásba, ami hiába való, és csak a hallgatók háborgatásához vezet. Ez is egy olyan ige szó, amelyet a Szent Szellem eme nagy apostol ajkán keresztül mondott, hogy Isten színe előtt ne bocsátkozzunk vitába, vagy civakodásba valamilyen szavak miatt, amelyek semmire sem vezetnek, vagy amelyek nem vezetnek másra, mint a hallgatóság romlására, hanem hagyjuk át mindent Istenre, várjuk ki az időt, és majd meglátjuk, milyen kimenetelű és milyen véget ad Isten egy-egy ügynek. Amint tudjátok, egy fél időben, aki egy futballmeccset néz meg, az nem vonhat le végső következtetést már a fél időben. Képeseknek kell lennünk arra, hogy megvárjuk a végét, hogy egy átfogó ítéletet alkothassunk. Így nekünk is türelmeseknek kell lennünk, és az, amit Isten nem tár fel neked vagy nekem, az számodra és számomra is homályban marad. Az, amit én akarok, vagy te rám akarsz erőltetni a meggyőződés szempontjából, az egy intellektuális, az értelem szerinti dolog. Csak a Szent Szellem az, aki Isten legmélyebb titkait is felderíti, és feltárja azokat neked és nekem. Akkor Istentől lettünk tanítatva. Akkor senki sem fogja azt mondani, igen, ezt prédikált a Frank testvér ott Zürichben. Akkor nem egy Frank testvér prédikált ott. Akkor a Szent Szellem az, aki a szívemben, a szívedben élő kinyilatkoztatássá teszi az ígét a kegyelem által. És ahogy a Szentírás mondja itt, az ilyesmi csak a hallgatóság háborgatásához, illetve romlásához vezet. Tovább olvashatjuk a 15. versben. Légy szorgalmas, igyekvő abban, hogy Isten előtt alkalmasnak bizonyulj, kipróbáltnak, mint egy olyan munkás, akinek nem kell szégyenkeznie a munkája miatt, mert helyesen tárja elő, helyesen kezeli az igazság igéjét, vagy ahogy a másik fordítás mondja, helyesen osztja. Mindkettő helyes. Nagyon fontos, hogy helyesen előterjesszük, és helyesen osszuk meg Isten igéjét. Egy nagyon körlevelet írtam, egy nagyon rövid körlevelet írok, illetve írtam, amely most a következő prédikáció mellékletét képezi. Ez az egyik legnehezebb prédikációk közé tartozik, amit Branham testvér tartott, és már előre szeretném elmondani itt ma mindazt, amit talán nem tudtok felfogni, megérteni, hagyjátok úgy állva, és várjátok meg, amíg Isten kinyilatkoztatja. De miközben ezen gondolkodtam, az Úr egy csodálatos összehasonlítást adott nekem. A Jelenések könyve 5. fejezete és a Jelenések könyve 10. fejezete között. Mindkét fejezet ugyanarról a könyvről beszél, és Branham testvér a megváltás könyvének nevezi, vagy címezi meg, mert a világ megalapítása előtt kiválasztottak, és a Golgotán megváltottak neve szerepel a könyvben. és voltaképpen a megváltás teljes terve ismerté lettéve a pecsétek felnyitása által. Azonban a jelenések 5-ben a könyv még mindig le van pecsételve. Először át van véve, a pecsétek fel lesznek törve, majd fel lesznek nyitva, és a tartalma feltárul. És amikor Branham testvér valahol azt a kijelentést teszi, hogy amikor a bárány átvette a könyvet, az idő véget ért. Nos, akkor óvatosaknak kell lennünk, és nem szabad azt gondolnunk, hogy pillanat, várjunk csak egy percet. Nos igen, ha akkor a jelenések 5. fejezete óta, amióta a pecsétek meglettek nyitva, akkor azóta a kegyelem ideje véget ért. Nem, így nem gondolkodhatunk. Meg kell értenünk, hogy később az Úr, mint a szövetség angyala, fogja a nyitott könyvet, és leszáll azzal, miközben az egyik lábát a száraz földre, a másikat a tengerre teszi, és felemeli a kezét, és azt mondja, mostantól fogva nem lesz többé idő. Ez nem a jelenések 5-ben van megírva, hanem ez a jelenések 10-ben áll írva, és nekünk mindent ott kell hagynunk, ahol meglettek írva. És abban az összefüggésben is, amiben meglettek írva. Amennyiben nem tesszük, összekúszáljuk Isten programját, és ebből már így is vannak elegen. És mi egy dolgot tudunk, hogy a zűrzavar soha nem Istentől származik. Istentől jön az isteni rend. Ennek isteni felosztása. És én mondom nektek, hogy ez nem az én érdemem, ezek nem olyan dolgok, amelyeken én gondolkozok, váratlanul egyszer csak megszólal Isten szelleme, nyisd fel, olvasd el, és én felnyitom, elolvasom, és akkor meglátom az összefüggéseket. És azt kívánnám, hogy bárcsak továbbadhatnám ezt minden testvérnek és minden testvérnőnek ebben az isteni egyértelműségben. Csak azt tudom mondani, hogy a világosságot csak Isten adhatja meg. De meg vagyok győződve arról, hogy meg fogja adni. Nekem egyszerűen megvan az a hitem, hogy a mennyasszony gyülekezet belekerül ebben az íge ritmusa szerinti kiegyensúlyozott lépésütemben, amiről Branham testvér beszélt. De aztán azt is látta, amint ez a mennyasszony, akik kizökkentek, vagy ki lett zökkentve ebből a kiegyensúlyozott az ígeritmusa szerinti lépésütemből, újra vissza lett hozva ebbe az ígeritmusa szerinti lépésütembe. És amióta Isten szelleme felhívta erre a figyelmemet, és közvetlenül arra irányította, hogy onnantól kezdve csak a pecsétek felnyitása utáni prédikációkat fordítsam le, megvan az a bizonyosság a szívemben, hogy Isten visszavezeti a mennyasszonyi gyülekezetet abba a menetes lépésütembe, amelyből kizökkent. Mert bizonyára nem került el a figyelmeteket, hogy sokan azt tették, és továbbra is azt fogják tenni, amit jónak tűnik számukra, anélkül, hogy Isten elhívta volna őket valamire. De Istennek valahogyan meg kell legyen a maga útja a saját tervével, amelyet a mennyasszony gyülekezettel kapcsolatban készített, és pedig egészen a végsőkig. És ebbe az íge szerinti menetes lépésütembe leszünk most bevezetve. De hiszen ugyanazokat a prédikációkat olvassuk, elmerülünk bennük, kegyelmet és megértést kérünk Istentől, és ugyanakkor megvilágosodást kapunk, és elvezet bennünket a legmélyebb dolgokba, amelyek korábban rejtve voltak előttünk, vagy maradtak előttünk. De a szellem által, amit Branham testvér Istentől ajándékba kapott, a kinyilatkoztatás által azt mi is ugyanúgy megkaphatjuk, ugyanazon Szent Szellem kinyilatkoztatása által. És ez a legcsodálatosabb dolog. Itt pedig a 16. versben tovább az van írva. Viszont az értéktelen üres fecsegéshez, szótszátjárkodáshoz semmi közöd ne legyen, mert ők egyre mélyebbre és mélyebbre fognak süllyedni az Istentől való elidegenedésbe, és a beszédük, a szószártyárkodásuk folyamatosan tovább fog maga körül marni, mint egy rákos daganat. Amint tudjátok, én már láttam leprás embereket, láttam rákos embereket, és a rák az egy szörnyű dolog. Felemészt maga körül mindent. És itt azok az emberek, akik nem Isten félő módon beszélnek, egy rákhoz vannak hasonlítva, amely felemészt, amely maga körül terjeszkedik, amely valójában pusztító hatással van. Ez nem a hitetlenekhez lett intézve, hanem a hívőkhöz. Ma hozzád, és én hozzám. És én meg vagyok győződve arról, hogy Isten megajándékoz bennünket azzal a kegyelemmel, hogy épp úgy, mint a tanítást és az íge prófétai kinyilatkoztatását, úgy elfogadjuk a rendreutasítást és a figyelmeztetést is Isten kegyelme által. Minden beszélgetésnek véget kell vetni, amennyiben nem békében zajlik, hanem a helyes szándékkal történik, veszekedésbe torkollik. És kinek segít ez? Senkinek sem. Ellenkezőleg a rombolás, a gyűlölet belopakodik, és sok minden nap világra kerül. De Isten meg akar bennünket menteni mindettől. Ő olyan embereket akar formálni belőlünk, akik szívből hisznek az ő szavában, a többit pedig Istenre bízzák, és tudják, hogy amikor eljön az idő, ő majd kinyilatkoztatja. Aztán a 19. verstől ezt olvassuk. Mindazonáltal az Isten által lefektetett szilárd alap továbbra is fennáll, és pecsétként ezt a feliratot hordozza, ismeri az Úr az ő sajátjait, vagy az öveit. Hát nem csodálatos ez, mindennek ellenére, minden beszéd ellenére, amely rákbetegségként terjeszkedik maga körül, mindannak ellenére, amit az emberek tesznek anélkül, hogy tudnák, hogy egy másik szellem motiválja őket, Isten alapja továbbra is fennmarad. Azt, amit Isten megalapított, senki sem döntheti meg. Azt, amit ő tett, az örökre megtörtént. A Jeremiás 17-ben azt olvastuk, gyógyíts meg engem, Uram, és meg vagyok gyógyítva. Segíts rajtam, akkor segítségben lett részem. És folytathatnánk tovább, és azt mondhatnánk, beszélj hozzám, akkor beszél veled hozzám. Nyilatkoztasd ki te nekem, és nyilvánvalóvá válik számomra. Itt folytathatnánk, és tudjuk, hogy Istentől kifolyólag mindennel meglettünk ajándékozva kegyelemből. Mindazonáltal az Isten által lefektetett szilárd alap nem az általam vagy általad lerakott alap, hanem az Isten által lerakott alap mégis megmaradt, és pecsétként viseli a feliratot. Az Úr ismeri azokat, akik az övei, a sajátjait. Még hozzáfűzhetem itt a János evangéliumából, vagy János leveléből, és az övei ismerik őt. Tudjátok, amikor az ember összetalálkozik, és kapcsolatba kerül a másikkal, az ismerettséggé válik. Megismerkedtek egymással. Ha ő ismert téged, akkor te is megismered őt. Aztán létrejön a barátság, és úgy énekeljük egy énekben, ó, mi hű barátunk Jézus! Ó, milyen magasztosak az ő! Milyen magasztos ő! Az Úr ismeri az öveit, ő ismert téged, ő ismer engem. Majd azt mondja itt tovább, hogy tartsa magát mindenki távol az igazságtalanságtól, mindaz, aki az Úr nevét megnevezi, vagy megvallja. És akkor jön a 20. versszak. Egy nagy háztartásban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fa és agyag edények is, és pedig az előbbiek tisztes használatra, az utóbbiak pedig becstelen használatra. Most hallgassátok meg, mi jön. Ha tehát valaki teljesen tisztán tartja magát ezektől, tehát ez utóbbiaktól, az tisztes használatra alkalmas, az tisztes használatra lesz alkalmas, vagy edény lesz. Ha távol tartjuk magunkat mindentől, ami rák betegségként terjed, minden olyan beszédtől, ami viszálykodáshoz vezet, mindentől, ami terméketlen, akkor olyan edényekhez tartozunk, ahogy itt meg van írva. Olyan értékes, hogy újra el kell olvasnom. Már most, ha valaki, a 21. vers, már most, ha valaki, ha tehát tisztán tartja magát ezektől, az utóbbiaktól, az tisztes használatra alkalmas edény lesz. Így tehát rajtad és rajtam múlik, hogy Isten értékes edénye vagyunk-e, nem mindenféle dolgokkal megtöltve, amelyek átmennek rajtunk, hanem amelyekkel túlcsordulunk, hanem egy olyan edény, amely kiürülve érkezik Isten jelenlétébe, hogy ő megtöltse, és aztán felhasználja. Aki mindezektől a dolgoktól tisztán tartja magát, sőt, itt az áll, hogy teljesen tisztán tartja magát, ami azt jelenti, hogy semmi köze sincs hozzájuk, az tisztes használatra való edény lesz, egy megszentelt edény, amely hasznos lesz a ház urának. A ház urának egy alkalmas minden jó cselekedetre. Most mondjátok meg nekem, avagy nem egy dicsőséges ígéret ez, ha Isten kegyelméből tisztán tartjuk magunkat mindattól, távol tartjuk magunkat mindattól, ami nem Istentől jön, nem Istentől való, akkor dicsőséges ígéretet kaptunk, arra nézve, hogy edényekként megtöltetünk. Ahogy egy énekíró énekli, csak edények vagyunk, Szent Mester, mégis megtelve a te erőddel. De amikor telve vagyunk mindenféle fecsegéssel, mindenféle szószárgyárkodással, úgy, hogy az egész csak úgy hömpölyög és túlcsordul. Hadd mondjam el nektek nyugodtan, még ha Isten házában vagyunk is, és edény vagyunk, akkor is gyalázatos, fából faragott, semmire sem jó edény vagyunk. De ha egy olyan edényé akarunk lenni, amelyet Isten megtölt és felhasználhat, akkor meg kell őriznünk magunkat. Itt van a szókifejezés, tökéletesen tisztán kell tartanunk magunkat. Tudjátok, még Isten házában lévő edényekként is vigyáznunk kell arra, hogy mivel vannak megtöltve ezek az edények. Nem csak az edény számít, jön számításba, hanem az is, hogy mi kerül bele ebbe az edénybe. És meg lehet tölteni egy edényt teljesen vízzel, és pedig tiszta vízzel, és ha csak egy csepp mérget is tesztek bele, az egész vízmérgezett lesz. Halljátok, Isten gyermekei, az Úr népe, nem elég egy edénynek lenni Isten házában. A lényeg az, hogy Isten kegyelméből teljesen tisztán tartsuk magunkat mindentől, ami rákként terjeszkedünk maga körül, és mindent felemészt. És az emberek szó szerint a szemünk láttára felemésztődnek, felőrlődnek, felbomlanak, nem tudnak már segíteni magunkon. Az értékes edények felbomlanak, amikor a rák beléjük kerül. És itt az van mondva, hogy az ilyen beszéd olyan, mint a rák, amely mindent felemészt. És tudjátok, hogy amit a rák egyszer már megragadott, arra az emberben már nincs remény. De Istennek még a halállal szemben is van tanácsa. És aki bármilyen dologban is vétkezett, és én, ti, minnyájan eljöhetünk ma az Úrhoz, és azt mondhatjuk, ó, Istenem, nem akartam. Én tisztában vagyok azzal, hogy edény vagyok, de nem tartottam tisztán ezt az edényt. És most, hozzád akarok jönni, hozzád jövök. Könyörülj rajtam, és segíts rajtam. És én mondom nektek, Isten meg fogja hallgatni a kiáltásunkat. El fog érkezni az ő trónjához, és olyan edényeket fog csinálni belőlünk, amelyeket felhasználhat, amelyeket betölthet, amelyeket tökéletesen tisztán lesznek előtte. Micsoda csodálatos szava! Teljesen tisztán megtartja, akkor tisztes használatra való edény lesz, megcentelt, hasznos a házúr számára, alkalmas minden jó cselekedetre. Ez az, amivé én szeretnék lenni. Ez az, amivé te szeretnél válni. Itt felmutatta Isten nekünk az odavezető útat, hogyan érjük el. Nekem és neked ma fel lett mutatva az út, hogyan juthatunk el oda egyenként és egész gyülekezetként, hogy megtölthessen minket, mint az ő edényeit, és felhasználhasson minket tisztességes célokra, amelyek alkalmasak arra, hogy szolgálatba állítsa őket, és hogy megállthassa, megtölthesse és használhassa őket. Csak edények. De ez nem egyedül ez számít, hanem az, hogy mivel vannak megtöltve ezek az edények. Mivel vagy te megtöltekezve ma? Mivel vagyok én megtöltekezve ma? Mi az, ami túlcsordul te benned? Mi az, ami túlcsordul én bennem? Mi a legfontosabb dolog a te életedben és az én életemben, a te szívedben és az enyémben? De hiszen tudjátok, hogy ami megváltunk, mondta, ha jól tudom, amivel a szív tele van, telve van, azzal a száj is túlcsordul. Ó, bárcsak megajándékozna Isten bennünket kegyelemmel ebben a komoly és végső időben, amelyben megérkeztünk, és amelyben már nem csapjuk be magunkat. Az idő rövid, az idő fogytán van. És ma nem is akarunk másba belemenni. Valahogy arra gondoltam előzőleg, hogy valami másról fogok beszélni, a proféciákról, de a repülőtéren, amikor kinyitottam a Bibliát, és egyszerűen csak olvastam, erre az ígére találtam. Nem kerestem magamnak ki otthon, csak itt a repülőtéren olvastam. És ez annyira a szívemhez szólt, hogy egyszerűen azt mondtam, Uram, ezt eljuttatom a te népednek, a többit pedig te rád bízom. Most már lekerült a vállamról. Az ígét ugyanis nem én írtam, én csak felolvastam. És ez az én kívánságom, és bár lenne ez mindannyiunk kívánsága és imája. Ó Istenem, tarts meg engem tisztán, ajándékozz meg azzal a kegyelemmel, hogy mindentől teljesen tisztán tarthassam magam, és olyan edény legyek, amely teljes mértékben, tiszteletben felhasználható legyen. Egy megszentelt edény, amely hasznos a ház urának, alkalmas minden egyes jó munkára, vagy cselekedetre. Hát nem lenne ez szép, ha te és én, Istenünk ilyen edényeivé válhatnánk, és a Szent Szellem lehúlhatna, és mi együtt megtapasztalhatnánk, átélhetnénk Isten dicsőségét. Ó, legyen, hogy Isten eljuttasson bennünket ebben az írás szerinti menetes lépésütembe. Ő nyilatkoztassa ki nekünk az ő akaratát, és igazolja az ő szavát, és teljesítse be az ő ígéreteit, az ő kegyelme által, amelyekkel nem csak megajándékozott bennünket, hanem újból elénk állította ebbe az utolsó időben. Mi tisztában vagyunk vele, hogy mi forog most kockán. Mindannak beteljesedéséről van szó, ami még hátra van, ami Isten üttervéhez tartozik, és aminek ebben az időben be kell fejeződnie. Az ő gyülekezettel kapcsolatos munkának is be kell fejeződnie, és ez hamarosan megtörténik. Mi már mindig is tartózkodtunk attól, hogy elkötelezzük magunkat egy időpont mellett, és a jövőben sem fogjuk ezt tenni. De egy dolog biztos, az Úr hamarosan eljön. Legyen, hogy te belőled és én belőlem, mindannyiunkból olyan edényeket formáljon, amelyek tökéletesen tisztán tartják magukat, hogy meg legyenek töltve Istenünk házának tiszteletre méltó használatára, és ezen keresztül megtiszteltetik az ő neve kegyelem által. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk együtt. Te vezekeltél a bűnért, a büntetés rajtad volt, hogy békességünk legyen, és a te sebeid által meggyógyultunk. Köszönöm neked ezt. Üdvözítőm, járj te át soraink között. Ó, Uram, először is megemlékezünk azokról, akiknek bűnbocsánatra van szükségük, és magunkat is belefoglaljuk, és csatlakozunk hozzájuk, ó Uram, mert mi is naponta jövünk hozzád, és kérünk téged, ahogyan a mi atyánkban tanítottál bennünket, hogy bocsáss meg nekünk, ahogyan mi is megbocsáttunk a többieknek. Most mindazokért imádkozni akarunk, akik neked akarják szentelni az ő életüket, hogy megkapják bűneik bocsánatának bizonyosságát, és a Szent Szellem tanúságát arról, hogy te megváltottad őket, és nevükön nevezted őket. Hűséges Istenem, nyilatkoztasd ki minden szívnek, amelyekhez szóltál, hogy amilyen bizonyosan te, Isten fia gyanán, kiontottad a te véredet a Golgotai kereszten, olyan bizonyosan kiengesztelődött a bűnük, és megbocsájtottad a bűnt. Ó Istenem, ez a Jézus Krisztusról szóló evangélium, az Isten fiáról szóló evangéliuma. Az az örömhír, hogy a bűnösnek nem kell meghalnia az ő bűneiben, mert Krisztus meghalt ő helyette. Nem. Hadd tekintsen fel a Golgotára, és aki hittel szemléli Jézust ott a kereszten, az még abban az órában üdvözül. Most imádkozunk mindazokért, akik hitben elfogadják bűneik bocsánatát, ajándékozd meg őket a szívükben azzal a bizonyossággal, hogy ez egy tökéletesített megváltási mű. Halleluja! A te csodálatos és szent nevednek. Hűséges Istenem, ugyanígy imádkozunk mindazokért is, akiknek fizikai szükségleteik vannak, akiknek testük gyógyulásra van szüksége. Hadd tekintsenek fel ők is a keresztre, és tekintsenek, és lássák ott a te szétszúzott testedet, a rajtad lévő sebhelyeket, amelyeket rád mértek. Te meglettél kínozva a testedben, hogy mi meggyógyulhassunk a mi testi betegségeinkből és gyengeségeinkből. Ó, hűséges Uram! Tedd újra élővé számunkra a megváltás művét minden egyértelműségben, Istenem. Üdvözítünk, kérlek téged, és mindazok, akiknek szellemeit más szellemek tartják megszállva, vagy akiket bármilyen módon gyötörnek, hadd vegyék tudomásul, hogy Jézus Krisztus a Golgotai kereszten legyőzte az ördögöt, legyőzte a poklot, és legyőzte a halált is. Uram, nyilatkoztasd ki mag közöttünk a Golgota győzelmét, mindannyiunkon egyen-egyenként szellem, lélek és test szerint a te neved tiszteletére és dicséretére. Igazold a te szavadat, jelek és csodák kíséretével. Ne engedd, hogy üresen visszatérjen, hanem teljesítsen, amire elküldted az. Ma tisztelni akarunk téged hitáltal. Ajándékozz meg bennünket ezzel a tökéletes hittel, amely a tökéletes szavadból származik, a te tökéletes munkádban, a te szent szellemed által, ebben az órában, a mi köreinkben. Halleluja! Köszönöm ezt neked, és magasztalom, dicsérem a te nevedet, a te véred jégét és szellemed erejét a Jézus Krisztus nevében. Kegyelemből hatékony a vér ereje Isten dicsőségére. Halleluja! Amen!